Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon. Hamarosan majd kiderül, hogy mi is ez a kicsit furcsa cím az ige hirdetés kapcsán. És egy érdekes ige szakaszt hoztam számotokra egy ószövetségi prófétától, ami a korábbi szolgálatokban a pásztorunktól már elhangzott, és régen forgott bennem ez az üzenet, és most az elmúlt pár hétben úgy megjellelődött bennem. Nem volt egyszerű. A múlt héten ugye oda voltam Eszternél egy kicsit kikapcsolódni, és akkor hazajöttem, valami hátországi vírus megtámadott, és már majd 10-15 éve nem voltam ilyen beteg, mint az alatt a két nap alatt, és el tudom mondani ezt, amit Pál is mondott, hogy legszívesebben a gyengeségeimmel dicsekszem, erőtlenségemmel. Jó volt megtapasztalni az ima támogatást a házi csoport részéről is, hogy mellém álltak, és az Úr kegyelméből itt lehetek. És nem egy egyszerű ige szakaszt hoztam, és ebből néhány gondolatot szeretnék kiemelni, és a fókuszban majd ez a falak nélkül Isten tisztelet lesz, és meg fogjuk igazából érteni, hogy Istennek mi is igazából a szíve vágya, miért is lettünk mi keresztények, miért is vagyunk mi Isten új szövetségi népe, mi az, amire el vagyunk hívva, mi az, ami igazi szolgálatunk és küldetésünk, és szeretném azt az egyensúlyt megtalálni a szolgálatban, ami az ószövetségi prófétákra gyakran jellemző volt, hogy feltárták a problémát, feltárták a nehézséget, vagy hogy Isten népe miben tért el a szövetségi rendszer isteni követelményeitől, és mégis milyen bátorítás és buzdítás van abban, hogy Isten népe visszatérhet az Isten szerinti útra és az Isten akaratának a betöltésére. Nyissuk ki Bibliánkat a Mikeás próféta könyvének 6. részénél, és az első 8 verset szeretném felolvasni alapigéül, és ahhoz, hogy megértsük igazából ezt a ige szakaszt, illetve ennek a jelentését, egy picit mélyebbre kell ásni az eredeti szövegben, úgyhogy előre elnézést is kérek, hogy egy picit kicsit nyelvtanóra szerű lesz a vége fele, de fontos, hogy megértsük ezt az ige szakaszt, mert a fordítások, akármennyit néztem meg, nagyjából pontosan adják vissza, amire itt a próféta gondol, de az igazi mélysége az eredeti szövegben van benne, és ezt szeretném majd kibontani számotokra. Tehát Mikás próféta könyvének 6. része, első 8 verse. Halljátok csak, mit mond az Úr. Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg a szódat a halmok. Hallják meg a hegyek az Úr peres dolgát, és ti földnek örök alapjai, mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izraellel is perbe száll. Én népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged, hogy tégy vallást ellenem? Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgaság házából megváltottalak, előtted küldtem Mózest, Áront és Míriámot. Én népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moáb királya, és mit felelt neki Bálám a Beor fia, Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerd az Úr igazságos cselekedeteit. Mivel menjek elébe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe esztendős borjukkal? Kedvét leli az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért? Megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Mikás próféta egy rendkívül érdekes próféta az Ószövetségben. Ugye a Krisztus előtti 700-as években járunk, ez a írópróféták az egyik aranykora az Ószövetségben. Valószínűleg ott a 800-as évek elején tűnik fel Joel próféta, utána látjuk, hogy jön majd Hóseás, Amosz próféta, Mikeás próféta és Ézsaiás próféta. Tehát egy közel 100 éves időszakban Izraelnek egy nagyon dinamikus, nagyon erőteljes prófétai szolgálat van, és többek között azért, mert ugye az ország ketté van szakadva, az északi ország rész az különösen istentelenségben és bálványimádásban szenved. Júdában hol jobb a helyzet, hol rosszabb, attól függ, hogy istenfélő király van, vagy nem istenfélő király van, vagy Dávid útján jár, vagy nem Dávidnak az útján jár, ettől függ általában ez a dolog. És Isten ugye a prófétákat ebben az időben nagyon sok esetben a kormányzatnak az egyik ilyen pillérévé teszi, hogy a királyokat jó irányba mozdítsák elő, hogyha eltérnek Isten rendelésétől, akkor a próféták egyfajta kvázi miniszterként segítséget nyújtanak természet fölötti módon, hogy a királyok jó döntést hozzanak, és Isten népét benne tartsák abba az áldásba, amelyet Isten a szövetség igéin belül megígérte. ígért nekik, erről a Mózes 5. könyvének a végén olvashatunk. Tehát ez körülbelül a Krisztus előtti 740-695 között szolgál Mikeás próféta. Olvashatjuk, hogy Jótám király idejében, Aház király idejében és Ezékiás királynak az idejében. Kortársa ugye még Ézsaiás próféta neki. Egyes rabbik szerint mivel Ézsaiás hamarabb kezd a szolgáltat, ugye Uzziás királynak az idejében, ezért sokan a hasonlóság miatt, illetve a szóképek miatt némelyek azt mondják, hogy valószínűleg Ézsaiásnak volt a próféta tanítványa Mikeás, és az ő keze alatt nevelkedett fel, illetve növekedett. És azt látjuk a könyvében, hogy a korának egy olyan társadalmi bemutatóját tartja meg, vázolja fel, amely végül is ez a hatodik részhez vezetett, amikor Isten tulajdonképpen egy bírósági tárgyalást tart az ő nép ellen, mert olyan mértékben süllyedtek bele a bálványimádásba, az istentelenségbe, belső politikai viszályok voltak, külső fenyegetettség volt, hogy az asszír veszedelem napról napra közeledett. 722-ben az északi országrészt már ugye fogságra viszik, mai napig nem tudjuk, hol van a 10 törzsnek a tartózkodási helye, illetve hova is hurcolták el pontosan őket, hogyan asszimilálódtak, ezt majd az Úr az utolsó időkben majd rendezni fogja. Ezt pontosan vannak erre kijelentések, erről majd talán egyszer ősszel egy sorozatban vissza szeretnék majd térni a végidők proféciái kapcsán, egy pár dolgot szeretnék majd elővenni, de ahhoz egy kis háttértanulmányt kell még végeznem. És azt lehet látni, hogy egy borzalmas társadalom igazságtalanságban, egyre több szegény ember van, egyre több kizsákmányoló van az országban, az emberektől a családi birtokaik, a törökségeiket, mint Akháb idejében koholt vádakkal, perekkel elveszik, és a proféta, amikor ez a szakaszhoz ér, akkor az emberek úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna. Eljárnak istentiszteletre, viszik az áldozatokat, bemutatják úgy, ahogy kell, ahogy meg van szokva, elő van írva. Ugye északon Bételbe és Dánba viszik a pogányisteneknek a áldozataikat, a jeruzsálemi templomban pedig a judai országban lévők. És ekkor hangzik el Istennek ez a kijelentése és Istennek ez a beszéde Mikeás prófétán keresztül, hogy eljött az a pont, amikor Isten perbe száll az ő népével, és számon kéri rajta azokat a szövetségnek az igéit és a szövetségnek az ígéreteit, amit ugye a mózesi könyvekben olvashatunk. Tehát a Mikeás próféta könyve, nagyon leegyszerűsítjük, egy nagyon komplex vallási és társadalom politikai kritikát fogalmaz meg, és azt látjuk benne, ha megnézzük, nem fogunk végigmenni rajta, de ha megnézitek, hogy milyen buzdító és bátorító ígéretek vannak benne, akkor mindig azt lehet látni, hogy nem csak Mikeás, hanem a többi próféta is mindig abban látta a megoldást, amikor Isten népe ilyen helyzetbe süllyedt, hogy egy radikális megtérés és megújulás. Mindig ez segített. És a prófétának mindig ez volt a második legfontosabb szerepe, azon túl, hogy felhívták a figyelmet, hogy mi a probléma, mi a baj, hol tértünk el, hogy hogyan lehet ezt helyre tenni. És itt is a 8. vers ugye ennek a szakasznak a csúcspontja, amikor Isten igazából elmondja, hogy a népnek volt egy elképzelése Istenről, volt egy elképzelése az Isten tiszteletről, hogy hol, hogyan, milyen módon kell ezt megélni, ezt ők szépen maguknak beállították, és Isten azt mondja, hogy az én Isten tiszteletem az nem korlátozódik egy helyre, az én Isten tiszteletem az nem korlátozódik egyfajta vallásos cselekményre, hanem az én Isten tiszteletem az mindenhol megélhető, mindenhol gyakorolható falak nélkül. És majd erről szeretnék egy picit részletesebben beszélni. Nézzük ezt a kozmikus tárgyalótermi képet. Nagyon érdekes, hogy ugye, ha magatok elé képzeljétek, ez egy kozmikus per, és a magyar tárgyalásokkal ellentétben itt nem csak élő személyek tanúskodhatnak, hanem látszólag tárgyak is, élettelen dolgok, és itt Isten tanul, hívja a hegyeket, a halmokat, a dombokat, a földnek az alapjait a pereskedésre. Vajon miért? Azért, mert ha megnézitek a mózesi könyveket, akkor azt látjátok benne, hogy nagyon sokszor, amikor Isten elmondta az ő beszédét az ő népének, és szövetséget köt velük, akkor mindig a hegyek és a halmok voltak ennek a tanúi. De nem csak ennek voltak a tanúi, hogy Isten hogyan köt szövetséget a népével, hogyan visszhangozzák a hegyek a szövetségnek az igéit, hanem arról is beszél, hogy ezeken a hegyeken és a dombokon, mikor később bementek az ígéret földjére, hogyan imádták a báványisteneket, hogyan imádták a kánaáni a különböző isteneit, hogyan áldozták fel a gyermekeiket Moloknak, Aserának, Baának és a különböző pogányisteneknek, hogyan szekték meg ezt a szövetséget, és ezeket Isten mind tanul hívja. És mielőtt így nagyon megveregetnénk magunkat, hogy hát igen, Izrael azért az csak ilyen volt, hogy itt a dombokon, a hegyeken, földön, vizen, levegőben, mindenhol paráználkodtak, bálvány dolgokat végeztek, azért ne felejtsünk el egy dolgot, és ijesztő volt számomra, nem prófétai kép volt, csak úgy bevillant előttem az az új szövetségi kép, amikor Jézus járkál a hét gyertyatartó között. És figyeli az ő gyülekezetét. Ahogy annak idején figyelte az Úr is, az Ószövetség Izraelnek a népét. És azt látjuk az igében, például a 3 Mózes 10-ben, hogy Isten a szentségét ki kell mutatja meg legelőször, a hozzám közelállókon. Tehát nagyon jó dolog új szövetségi hívőnek lenni, kereszténynek lenni, de nagyon veszélyes is. Mert nagyon közel vagyunk Istenhez, nagyon közel vagyunk a tűzhöz. Kiváltság, de egyben felelősség is, ahogy Izraelnek is ez volt, és Péter apostolnál pedig olvassuk azt a jól ismert igét, hogy hol kezdődik az ítélet? Isten háza népén kezdődik az ítélet. Miért? Mert az Isten az ő népe körében helyezte el azt a világosságot, azt a szentséget, azt a tisztaságot, amelyet be lehet őt mutatni. És Isten mindig előbb az övén kéri számon ezt a fajta kijelentést és ezt a fajta világosságot. És ha megnézzük, ugye látjuk, hogy ugye mondtam az északi országrészt 722-be, aztán majd 3 hullámban a déli országrészt is fogságra viszik, akkor azt látjuk, hogy Isten betartotta az ígéretét, mert a nép kisebb-nagyobb megújulás ellenére benne maradt ebben a bálványimádásban, és Isten végül teljesen elvetette az ő népét az 586-os évekre, és egészen 70 évig a babiloni fogságra száműzte őket. De ne felejtsük el azt, hogy az új szövetségben is megtaláljuk ezt a dolgot, hogy amikor az efézusi gyülekezettel kapcsolatban a Jelenések könyvében Jézus kifogásokat emel, mint egy bíró ott jár a gyertyatartók között, akkor mit mond az efézusi gyülekezetnek? Ha nem télsz meg, kimozdítom a gyertyatartórat a helyéből. Tehát nehogy azt higgyük, hogy csak Izraelt érheti Istennek ez a fajta ítélete, Istennek ez a fajta peres eljárása. Meg lehet nézni, hogy Nyugat-Európában hány templom üresedett ki, hány gyülekezet szűnt meg az elmúlt 20-30-40-50 évben. Hány helyen mozdult ki a gyertyatartó, mert hiteltelenné váltak a keresztények. Mert azt hitték, hogy majd ők megmondják, hogy hogyan kell Istennek áldozni, majd hogyan kell Istent követni. Majd mi kitaláljuk ezt a progresszív vallást, és akkor majd megmondjuk, hogy Isten hogyan alkalmazkodjon mi hozzánk. Nehogy már mi alkalmazkodjunk Istenhez, hát az hogy néz ki a 21. században, hát ezt felejtsük már el. Ez volt Izraelnek is a problémája. Ők kitalálták, hogy kell Istent imádni, és majd Isten alkalmazkodjon hozzá. Az nem baj, hogy közben lopok, csalok, hazudok, az özvegyet kiforgatom a javaival, az árvákat eladom fillérekért rabszolgának, meg a szomszédom termőföldjét kiimádkozom, az nem volt probléma. De azt én megszabhattam, hogy én Istennek hogyan fogok majd áldozni, és hogyan fogok szolgálni. És azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor Isten Izraellel kapcsolatban egy ilyen peres eljárást indít, és a föld alapjai is szóba kerülnek, ez egy profétikus kijelentés arra néz, hogy amikor Isten elkezd Izrael népének az ügyét az utolsó időkben elővenni, az mindig természet fölötti eseményekkel fog járni, és megrázza a természetet. És nem csak szellemileg igaz ez, hanem fizikálisan is. Nézzétek meg, hogy a múlt alkalommal is ugye szó volt a pásztorunk szolgálatában, hogy milyen események lesznek az utolsó időkben, és nagyon kevés olyan természet fölötti esemény lesz, amit nem lehet majd összekapcsolni Izrael népével. Pontosan azért, mert Isten elkezdi felforgatni az egészet. A föld alapjaitól kezdve mindent szétszed a Jelenések könyvébe, hogyha megnézitek, és többek között ennek az lesz az oka, hogy Izraelnek adott ószövetségi ígéreteket be tudja teljesíteni, és a messiás királyi uralmát el tudja hozni. Erről szól a Jelenések könyve. Nagyon röviden tőmondatokban. A többi az csak egy kis kiegészítő, egy kis felfüggeszték ott a magyarázatokban. De a lényeg ez, hogy hogyan fog eljönni az Isten királysága, hogyan fog fizikálisan megvalósulni. És ehhez Isten szó szerint égen, földön, vizen mindent meg fog mozgatni. Lehullanak a csillagok, elsötétül a nap, akkor a jégesők lesznek, ami soha nem volt, olyan földrengés lesz, ami soha nem volt. Mind ilyen kozmikus események fogják követni majd ezt a vajúdási időszakot, ami majd a földre az utolsó 7 évben eljön, és reménységünk szerint, hogy hallottuk is, mi már nem fogunk itt lenni. Tehát nagyon veszélyes dolog az Úrhoz közel lenni, de nagyon áldott dolog is. Ezért nem kell, hogy megrémészen bennünket, de legyen ott a szívünkön az a fajta tisztelet és alázat, amiről a próféta is beszél, hogy ő az Úr, ő az Isten. És éljek olyan életet, legyek olyan szent, legyek olyan alázatos, legyek olyan odaszánt, hogy ha az Úr szól, ha az Úr figyelmeztet, ha látja, hogy probléma van az életemmel, akkor legyek hajlandó, készséges arra, hogy változtassak, módosítsak, elfogadjam az intést, a bátorítást, a buzdítást, hogy a proféták is tették. És ugye elképzeltem magam, hogy most bejönne most egy ilyen Mikás típusú, nem jól mondom, legyen egy Agabus típusú proféta, mert új szövetségről van szó, kiállna ide, és akkor elmondja, na kedves új remény gyülekezet. És akkor ilyen stílusban, mint itt Mikás proféta szépen elkezdeni mondani, hogy ez jó, ez meg ez jó, de vannak problémák, amik nem. Hogyan reagálnánk rá? Megsértődnénk? Vagy megköveznénk, mint az ószövetségi profétákat? Vagy azt mondanák, hogy Uram, köszönöm, hogy szóltál nekünk. Még most a kegyelem ideje van. Olyan jó, hogy szóltál. Nem hagytál benne a bűnbe, a nyomorba, a mocsokba. Segítettél kijönni belőle. Addig jó, amíg az Úr szól. Még ha ítéletet szól, még az is jó, mert szól az Úr. Mit mond Dávid? Mindegy nekem, milyen ítélet van, csak az Úr kezébe sem. Teljesen mindegy, ha agyon ver, de ha az ő kezében vagyok, az a legjobb hely. Onnan ne vegyen ki senki. Jézus is ezért beszél a János evangéliumában, hogy az ő kezéből senki ki nem ragadhat bennünket. Ugye itt van ez a kozmikus per, Izrael a vádlottak padján van, Isten is ugye ott van, mint egyrészt bíró, másrészt, mint felperes, Mikás képviseli ugye a vádat, ő az ügyész, és egy ilyen komplett tárgyalótermi bemutatót tart, és azt olvassuk itt az első gondolatát Istennek, ami, ha belegondoltok egy kicsit, azért elég veszélyes és döbbenetes. Azt mondja itt Isten a harmadik versben, én népem mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged? Körülbelül olyan két óra hosszáig csak ezen az igeversen elmélkedtem, hogy ez miért van benne a Bibliában. Van egy pár ilyen súlyos kijelentés a Bibliában, de amikor jobban belegondoltam, hogy miről van szó, azért úgy lesápadtam. Isten mondja azt, hogy ő fáraszt bennünket. Isten vétkezik ellenünk. Ez az első vádpontja Istennek. És ez azért szomorú, mert nagyon sok keresztény gondolkodik sajnos manapság így a különböző tévtanítások hatására, hogy ő nem egy ilyen Istenben hitt, amiben most ő benne van abban a helyzetben. Egy olyan Istenben hitt, aki majd őt gazdaggá teszi, aki őt minden betegségből meggyógyítja, aki ad neki 8 gyereket, 3 férjet, 9 unokát, stb. Volt egy elképzelése Istenről. Mert olvasott mindenféle jó dolgot, és amikor szembesül ezzel, de ezért értem meg. Hát nekem nem ezt ígérték a szószéken. Nekem a prédikátor nem ezt mondta. Már 6 éve ezt hiszem, minden reggel 8-szor megvallom, 12-szer megimádkozom, és semmi változás nem volt. De valóban Isten mondta azt? Isten rakta rád ezt a terhet? És Izrael népe azt mondta, hogy ez az Isten engem fáraszt. Nem igaz, hogy nehéz a megélhetés a mindennapokban, alig sikerül megtalálni a kiskapukat, egyre nehezebb lopni, csalni, hazudni, és jön a prófét, és még terheli a lelkiismeretemet is. Mikor felolvassa, hogy az Úr ezt mondta Mózes könyvéből, hogy ne lopj, ne hazudj, ne csalj, és mondja a szövetség igéit. És akkor Isten azt mondja az ő népének, hogy én fárasztalak benneteket, és Isten majd mindjárt kezdi a védőbeszéddel, de nagyon érdekes, hogy Izrael elkezdte tehernek tekinteni azt, hogy neki Isten tiszteletre kell járni. Hogy neki vasárnap 2 óra hosszáig, meg csütörtökön 2 óra hosszáig el kell menni az Isten tiszteletre, meg a házi csoportra. Uram, ez nekem fárasztó. Heti 4 óra hossza, uram, a 168-ból. Ne hülyéskedj már, uram. Azért te látod, hogy mennyit kell dolgoznom, mennyit kell buszoznom, bicikliznem, autóznom, és még akkor menjek el csütörtökön is házi csoportra, meg még próba is van, meg még evangélizál is a gyülekezet. Uram, ne haragudj, nem erről volt szó. Na, Izrael körülbelül így gondolkozott. Hogy ez fárasztó, ez nehéz, ez terhes, és most nem arról beszélek, hogy a szolgálatnak van egy bizonyos fajta terhe és súlya. Én most nem erről beszélek, mert az teljesen természetes, hogy a szolgálat odaszánással jár, a szolgálat idő befektetéssel jár, energia befektetéssel jár, hanem arról beszélek, amikor az emberek már azt is tehernek érzik, ha el kell jönni Isten tiszteletre. És esetleg még áldozni is kell, mert mondjuk ne értse félre senki, vetíteni kell, vagy énekelni kell, mert beosztottak, mert megbíztak, mert odaraktak. És akkor tényleg teherként éri meg az ember, és azt mondja, hogy uram, nem erről volt szó. Nekem is sok ilyen nyűgöm volt mostanában a szolgálattal kapcsolatban. Megmondom, hogy szintén az elmúlt ilyen 10 éve, talán az elmúlt 1 éven volt az, amikor nagyon sok minden, mert le voltam terhelve. Iszonyatosan rossz volt, és valahogy most értettem meg azt, amit Jeremiás beszélt. Uram, én nem beszélek tovább. Abba hagyom ezt az egészet. Úgyis, amikor prédikálok, az emberek csak kinevetnek, gúnyolnak, gúnybeszédélet az Úrnak a szava, nem is hallgatnak rám, nem is akarnak megtérni, semmi változás nincs. És mit mondja Jeremiás? Nem tehetem. Csontjaimban van elkezdve. Nem tudok mit csinálni. Az Úr elhívott, megbízott, és túlment ezen a nehézségen. Nem azt jelenti, hogy ha az Úré vagy, hogy nem lehetnek terheid vagy nehézségeid. De nézzétek meg, ha a Bibliát tanulmányozzátok, mi teszi az ember vállára a legtöbb terhet az Úrral való kapcsolatában? A vallás. Nem az Úr teszi, hanem azok a vallásos előírások és körülmények, amelyeket a törvényeskedő legalista és a különböző tradicionális dolgok elkezdenek rápakolni az emberre. Nézzétek meg Jézus, mit mond a Máté evangélium a 23. részében. Máté 23:4. Farizeusokról beszél. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára vetik. Arról beszél Jézus, hogy a vallásnak van egy olyan formája, amikor annyira beszabályozza az életet, hogy tényleg megunsz gyülekezetbe járni. Mert mindig az elvárásokat látod, mindig a nagy célokat látod, a nagy kitűzéseket, nem látod azt, hogy ebbe a te szerepet pontosan hol van, mi az, amire Isten elhívott, és ez új izraeli teher. Gondolj bele egy első századi izraelitára Jeruzsálembe. Csak egyetlen egy példa. A szombatnapi törvény miről szól? Hogy pihenjél. Ugye nagyon túl bonyolult nem szokott lenni a szombatnapi törvény. Van hozzá néhány kiegészítés, ne gyújtsál tüzet, stb. Nagyon kevés, néhány dolog van. Maga Jézus is mondja, hogy a szombat van az emberé, tehát ez igazából nem olyan nagy probléma. Erre a farizeusok mit csináltak? Húztak egy kerítést, egy szaják tórát az egész Ószövetség köré, a mózesi törvények köré, és például csak a szombattal kapcsolatban 1600 rendelkezés van, 40x40. Csak a szombatnappal kapcsolatban, és ebben le van szabályozva, hogy amikor felkelsz, akkor hogy imádkozol, mit imádkozol, ha elmész a zsinagógába, milyen cipőt veszel fel, szöges cipőt nem vehetsz fel, mert ha a Jeruzsálemi utcakövön szikrázik, akkor az tűzújtások számít bűnkövettél el. Nem mindegy, hogy hány szót mondasz, azt is meg kell nézni, hogy az ételt meddig melegített hány percig, azt is meg kell vizsgálni, hogy azt a tojást, amit a tyúk szombaton tojt, azt megeheted-e vagy sem. És lehetne sorolni a dolgot. És gondoljatok bele, Jézus azt mondja, hogy ez elhordozhatatlan. Egy 1600 lépcsős listát, és ez csak a szombat, még a báványimádásról, a kapcsolatokról, a közlekedésről, az étkezésről, még szó sincsen. Ez csak maga a szombatnak is 1600 kis törvényével. És ezért mondja Jézus, hogy ezt a farizeusok kitalálták, és rárakták az emberekre. És ezért mondja Jézus, hogy az emberek kóboroltak, vezetők nélkül voltak, szét voltak széledve Istennek a népe, nem voltak gondozva, nem voltak ápolva, és amikor jön Jézus az Istennek az üzenetével, a Mikás 6-8 szellemében, a kegyelmével, az irgalmasságával, az igazságosságával, és az Istennel való kapcsolatával, persze, hogy kiverte a biztosítékot az összes farizeusnál. Mert Jézus valóban megélte azt, amiről itt Mikás próféta beszél, és hozok majd rá példákat. De a vallás mindig megterheli az embereket, és emiatt nem járnak sokszor emberek gyülekezetbe, mert nem az Urat utálják meg, hanem azt a millió vallásos előírást és cselekményt. És azt mondják, hogy akkor köszönöm szépen, ebből nem kérek. És ma sajnos nem csak Magyarországon, de számtalan helyen a világban rengeteg valláskárosult ember van, akit megnyomorított a millió vallási előírás, és nem tudják szabadon megélni az Istennel való közösségüket. Úgy, ahogy biblikusan tanítva van, mit jelent szolgálni, mit jelent a szolgált terhét hordozni és vállalni. És Isten nem hogy a problémáknak a forrása, hanem Isten maga a megoldás a problémára. Nézzétek meg, hogy Jézus mit mond. Máté 11:28-30, jól ismert ige. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Döbbenetes! Jézus nem rád akarja tenni a terhet, hanem le akarja venni rólad. Miért? Mert ezt ő hordozza. És sok hívő az a probléma, hogy megterheli magát olyan dolgokkal, amit nem mondott neki Isten. Nem mondott neki Jézus, és akkor ezt hurcolja magával, cipeli. És lelkismert furdalása van, hogyha az előír dolgokat nem tartja be. Mi van akkor, hogyha reggel nem 6 óra, akkor nem 6 óra 22-kor imádkozol? Vagy éppen a buszon? Vagy éppen nem jött össze reggel, mert valami történt, és mondjuk 10 órakor imádkozol? Nem fog Isten nagyon verni. Csak azért, mert nem 6 óra 00-kor kezdtél el imádkozni. Akkor az emberek megterhelik ezzel magukat, tényleg kikészülnek attól, hogy miért kell gyülekezetbe járni, meg miért kell ezt, meg azt, meg amast csinálni. És a Mikás 6-8 pontosan erről fog majd szólni, hogy ezt nem szívből teszed, hanem elvárásból, kötelességből, mert mit fognak szólni, meg mit fognak majd mondani, akkor tényleg terhelő, fárasztó lesz az istentisztelet. De hogyha a Mikás 6-8 szellemében leszel majd, és remélem eljutunk ma odáig, bár most már kicsit kételkedek benne, akkor azt láthatjuk, hogy egy öröm lesz jönni istentiszteletre. Még akkor is, hogyha hót fáradt vagy, mert éppen dolgoztál, vagy valami, és bóbiskolsz a székbe, akkor is jó, mert mindenhol jobb, de az úrházában a legjobb. Ha még a fecske is elfér itt a oltár mellett, akkor én is elférek ott valahol a sarokba. Csak jó itt lenni az úrházában. És a legfontosabb ige, ugye az Ézsaiás 53:4, pedig betegségénket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. Krisztus még a fájdalmainkat is elhozta. Elhordozta a bűneinket is, elhordozta a betegségeinket is, elhordozta. És ennek az Istennek mondjuk azt, hogy Uram, ne fáraszd már minket. Hát mindent megcsinált. És akkor mi vagyunk kiborulva, hogyha egy picikét jögünk a igaz súly alatt. Persze, hogy a legkülönbek is megfáradnak, az ifjak is meglankadhatnak, stb. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, lerendezik a dolgokat, aztán hasítanak tovább. Semmi probléma nincsen. De ez kell egy gondolkodásmód, egy biblikus gondolkodásmód, ami nincs leterhelve az emberi és vallási előírásoktól, szabályoktól, hanem ebben a krisztusi szabadságban, az Isten szerinti szabadságban tudja megélni a hívő életet. És mi se nyomorítsuk meg a másik életét különböző elvárásokkal. Rengeteg ilyet tudnék sorolni, nem akarok most nagyon mélyen ebbe belemenni, a fejkendőzéstől elkezdve a gyerekvállalásig. Rengeteg olyan dolog van, amiben megszabják, hogy miből, darabra, pontosan, mennyi kell. Borzasztó. És tényleg ebbe belefáradnak az emberek, mint ahogy Mikiás próféta idejébe is. Hogy az embereknek már nyűg volt Isten tiszteletre járni, már nyűg volt is, volna menni, látták a kórút, papokat, olvashatjátok ezt szintén Mikiás prófétánál, hogy elloptak az áldozatból, lenyúltak az áldozatból, a gazdag ember, ha vitt egy rossz jószágot, még azt is feláldozták, mert az is jó lesz az Úrnak, neki teljesen úgyis mindegy, úgy cselszik belőle. És az emberek persze, hogy megutálták az Isten tiszteletet. És azt érezték, hogy ez így, ahogy van, nem mehet tovább. És nézzétek meg erre, mi Istennek a válasza. Oké, ti azt mondjátok, hogy fárasztalak benneteket, látszólag nem csinálok semmit, a velem való közösség és a kapcsolat merő unalom, fárasztalak benneteket, leterhellek benneteket. Egyébként nagyon érdekes, hogy ennek a szónak, ami itt a magyar fordításban a fárasztással kapcsolatos, van egy olyan olvasata, és egy-két helyen ez a jelentése, hogy untat. Gondolj bele, eljönni úgy Isten tiszteletre, hogy unatkozol. Azért az nem gyenge. Tehát amikor mind a dicsőítés, mind a prédikáció, mind úgy az egész van, alig várod, hogy vége legyen. A prédikáció is már tart egy fél órája, bárcsak 10 perc lett volna, jobban jártunk volna. Valami ilyesmire gondol még itt Mikás, hogy az emberek már unták, legyen már vége az egésznek, haladjon már az a pap is azzal a jószág darabolással, nem igaz, hogy egy ilyen kezdő hentes traktakora már megint, és akkor húzza az időt, már a léviták is már 5-ször elejtették a hangszert, tehát egyszerűen nem igaz, hogy mi zajlik itt Jeruzsálembe, és akkor az emberek unták az egészet. Erről beszélt igazából Mikiás, hogy nem volt jó az egész, és az egésznek a gyökere nem az volt, hogy Isten lefárasztotta őket, hanem az, hogy az ő szívük, ami belül volt, ahogy odajárultak Isten elé, az áldozataikkal, ahogy odajárultak ezek a nagy felajánlásokkal, a nagy körítéssel, semmit nem ért. Ez fárasztotta őket. Ez fárasztotta le őket. És nem Isten. Isten 4 dologban válaszolja meg a népének a problémáját. Az első az, oké, gyerekek, szóval azt mondjátok, hogy fárasztottalak benneteket. Jó, nézzük akkor az első dolgot. Azt mondja itt az Úr igéje, hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, megváltottalak. Ez Istennek az első dolga. Mikor tudná az ember önmagát megváltani? Soha. Istennek ez az első válasz erre az arcátlan és pimasz dologra, hogy miért járjak én Isten tiszteletre, meg minek kell menni gyülekezetbe, mikor otthon is lehet Bibliát olvasni, meg otthon is lehet ezt, meg azt, meg amast csinálni. Azt mondja Isten, hogy az első és legfontosabb, hogy én vagyok a te megváltód. Én vagyok az, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, visszacseng ugye a 10 parancsolatnak a kijelentései, hogy Isten ezzel mutatkozott be Izrael népének, hogy én vagyok a te szabadítód. Olyan tehertől szabadítottalak meg, ami nem fogható ahhoz. Most kicsikét nyílt a gyülekezetbe járás, de milyen volt Egyiptomban, amikor a sátán kezei között volt, és a sátán pakolt meg téged a bűnnek a terhével, a mocsoknak a terhével, a szennynek a terhével, az jó volt? Az jó volt. De amikor én a törvény igáját ráteszem, amiről azt mondja az iga, hogy gyönyörűséges. Istennek a beszéde jó, igaz, tökéletes. Olyan, mint a színméz. Éjjel-nappal erről kell elmélkedni. Ez neked teher. De bezzeg a bűnben, a szennyben, a mocsokban, az jó volt. Az biztos, hogy jó volt. Az nem fárasztott le. Igaz, hogy másnap az ember mámoros, borgőzös állapotban van, betakarózik a bicikliével, meg különböző vegyi eszközökkel, meg ugye a kannásból is már olyan, hogy szőlőérzékenyek is fogyaszthatják. Vannak ilyen dolgok, és az emberek úgy gondolják, hogy ez jó. De Isten azt mondja, hogy nem, én ebből szabadítottalak meg benneteket. Ez az első és legfontosabb. Ha másért nem, csak ezért az egy mondatért, hogy megtérhettem és újjászülethettem, és Uram, leülhetek itt, már ezért így kéne állnunk minden héten óra hosszákig. Csak ezért az egy fél mondatért, hogy megszabadultam a bűntől, nem vagyok köteles a bűnt elkövetni, a bennem lévő Szentlélek által tudom megtörni a bűnnek a gonosz munkáját, levetni ezeket a terheket. És nem kell a bűn zsoldját, terhét cipelnem, mert Krisztus elhordozta. Ő hordozta el a bűneimet, nem én. Ezt én nem tudtam megtenni. Úgyhogy kedves izraeliták, nem Isten fáraszt benneteket, hanem a bűn, meg Egyiptom rabszolgassága. És nézzétek meg, amikor a kivonulás van. Izrael mindig belesik abba az éve, amikor egy kicsikét nehézség van, amikor egy picikét van egy kis éhezés, nincs egy kis víz, hőség van a sivatagban, mi más lenne. Mit mondanak? Mit csináljunk? Menjünk vissza Egyiptomba. Azonnal. Igaz, hogy átjöttünk hatalmas jelekkel és csodákkal a Vörös-tengeren. Isten sziklából vizet fakasztott, a madarak úgy repkednek, mint a Big Mac-ek a McDonald's-ba. Annyit tudunk enni, amennyit nem szégyellünk, hullik a manna az égből, de inkább menjünk vissza a hagymához, a retekhez, a dinnyéhez, meg ezekhez. És erre mondta valaki, hogy könnyebb volt Istennek Izrael kihozni Egyiptomból, mint Egyiptomot Izraelből kihozni. És még mindig itt tartanak, hogy erre kell Istennek figyelmeztetni őket, Krisztus előtt 730 körül, mikor körülbelül 700 éve már kint vannak Egyiptomból. És még mindig itt tartanak, hogy Istennek azt kell mondani, hogy gyerekek, már 700 éve szabadok vagytok. És akkor megyünk vissza Egyiptomba, megyünk vissza, és akkor Isten azt mondja, hogy hát én hoztalak ki benneteket. Megváltottalak, megszabadítottalak, rendben van minden, ez az alap. Jön a szövetségi rész, teljesen rendben van a dolog. Ez nem fárasztja az embert, vagy titeket, igen? Hogy bűnbocsánatunk van, megszabadultunk, örök életünk van, ez teljesen jó dolog. Kizárt dolog, hogy ez fáraszt az embert. Akit ez fáraszt, sajnálom. Az Úr kegyelme legyen rajta is. A következő, azt olvashatjuk utána, elküldtem előtted Mózest, Áront és Mirjamot. Nagyon érdekes, hogy a három szellemi vezetőt mutatja be itt Mikeás. Nagyon érdekes, hogy ugye nem Illésre hivatkozik például az egyik legnagyobb ilyen prófétára, aki ilyen hatalmas dolgokat tett, vagy esetleg Józsuira, hanem ugye Mózesre, Áronra és Mirjamra. És ez nagyon érdekes, hogy ezt a három szemét megfigyeljük, akkor ez azt jelenti, hogy Istennek a második válasz erre a fárasztásra, hogy elküldtem előtted Mózest, aki a törvényt adta neked, aki vezette az Úrnak a népét. Nem neked kell magarat vezetni. Nem neked kell kitalálni, meg térképpel ott a Sinaiba kauricálni, hanem adtam neked egy vezetőt, egy felkent vezetőt, akit Mózesnek hívtak, aki által adtam a törvényt neked. Szó szerint a tanítás, ugye a Tóra tanítást jelent elsősorban, amit a törvényt is tartalmazza. Tehát megvan a vezető. Nem kellett egyedül végigvinned ezt a dolgot. Nem kellett úgy, hogy Isten átvezett őket a Vörös-tengeren, nagy gyerekek, irány előre, azt majd ott bent találkozunk valahol. Nem. Volt egy vezető, és Isten még ezt megtámogatta felhővel és tűzoszlopban is. Egy ilyen vezetőt adott Isten. És amikor Istennek a népe odáig jut, hogy a felkent vezetőit nem tiszteli, és nem hálás érte az Úrnak, itt is ez volt a probléma, hogy az Istentől jött felkent tekintélyeket, a prófétákat nem tisztelték. Megvetették, megkövezték, üldözték, zaklatták, pöcegödőbe dobták őket, ketté fűrészelték. Olvassátok el a Zsidókhoz írt levél 11. részét. Ott a népnek meg kellett volna köszönni, hogy Uram, de jó, hogy nem nekem kellett ezt kitalálni. Milyen jó, hogy voltak olyan emberek, akinek a szívébe adtál egy látást, adtál egy vezetést, adtál egy elhívást, ott van rajtuk a te áldásod, ott van rajtuk a te keneted, hordozzák azt a látást, amelyet kaptak tőled, és olyan jó csatlakozni hozzájuk. Ez fárasztja az embert. Nem neki kell kitalálni, hogy mit csináljon. Van egy látás, be lehet ráállni. Ezért is jó a látásnap a gyülekezetben, amikor megvan a gyülekezetünknek a látása. Nem neked kell kitalálni, hogy mit kell csinálni. Az Úrtól elvettünk egy látást, és ahhoz alkalmazkodunk, ahhoz igazítjuk a szolgálatainkat, mert azt az Úrtól vettük. Meggyőződésünk, hogy Istentől kaptuk, és Isten áldása van rajta. Valamikor nem úgy sikerül, valamikor jobb, valamikor kicsit rosszabb, de azért vagyunk, hogy korrigáljuk. Ez teher? Ez fárasztó? Nem nekünk kell kitalálni. Isten adott vezetőt és vezetőket, akik által ezt tudjuk végezni. Aztán ott van Áron, a papság, aki által Isten bemutatja az áldozatot, és könyörög érted. A közbenjárásnak a szolgálata. Nem az izraeli népnek kellett éjjel-nappal könyörögni, ott volt a papság. Isten létrehozta a közbenjárásnak a szolgálatát, az áldozatoknak a szolgálatát. Nem neked kellett áldozni, nem neked kellett kitalálni, most Istennek milyen áldozatot vigyek. A pap ajkáról számozik a tudomány, elmondta, hogy mit kell hozni, oda viszed, és akkor megoldod. És Isten annyira volt, tényleg Isten ilyen irgalmas szívű, hogy meg volt szabad, hogy a tehetősebbek hozzák nyugodtan a drágábbat, akik nagyon szegények voltak, azok hozhattak galambot is, hogyha önáldozat volt. Tehát még ez sem lehetett teher, hogy Isten mindenkinek egyformán az utolsó koldusnak is ugyanazt az egyéves bikaborjút kellett vinni. Nem, hanem Isten még ebbe is megszabta a közbenjárás során, hogy kinek mi a szerepe és mi az elhívása. És ugye ott van Míriam, a prófétaság szellem által behozza a dicséretet, behozza Istennek az imádatát. Ugye Mózes énekemelte az első nyilvános dicsőítés a Bibliában, amikor Isten népe megszabadul. Ezt is Isten hozta. Nem neked kell kitalálni, hogy milyen énekeket énekeljünk, meg ilyenek. Felkészülnek a dicsőítők, és vezetnek az imádatban. Ugye, hogy jó dolog? Fáraszt bennünket? Engem nem. Én örülök nekik, amikor a testvérek odaszállják magukat, és végzik a szolgálatukat. Isten megadta a szellemi tekintélyt is, a szellemi tekintélyeket is a megváltás mellett, hogy tényleg egy Isten félő életet tudjunk élni. És aztán tovább megy, hogy a Bálák és Bálámnak a története az emlékezés kapcsán, hogy Bálám és Bálák összefognak gyakorlatilag Izrael ellen, hogy megátkozzák Izraelnek a népét. És ezt is Izraelnek kellett megharcolnia? Nem. Isten harcolt az ő népért, és az átokból mi lett? Áldás lett. Krisztus átokká lett értünk, hogy mi áldást nyerhessünk. Ezt is megadta Isten. Nem Izraelnek kellett ezt a terhét elhordozni, hogy generációs átkokat, meg nemzeti átkokat hordozzanak akár évszázadokig, mert mondjuk Bálák vagy Bálám tanácsára ezek a dolgok megvalósulnak, hanem Isten megszabadította őket ettől is. És végül a negyedik dolog, amiről itt beszél, hogy bevitte őket az ígéret földjére, Gilgál, és itt ugye Gilgál volt az első hely, amikor átmennek a Jordán túlsó partjára, hogy legvégül azt mondja, hogy gyerekek, bevittelek az ígéret földjére benneteket. Nem volt még egy ilyen nép, akit Isten hatalmas karral, felemelt kézzel, jelekkel és csodákkal támogatva, 40 éves pusztai vándorlás után bevisz az ígéret földjére. És nekünk is az a reménységünk, hogy nem neked kell bevergődni a mennyországba, meg kierőszakolni a mennyországot. Krisztus útnyitóul bement előttünk. Mi csak az ő nyomdokait kell, hogy kövessük. Teher ez számunkra? Izrael népének az volt. Köszönöm szépen. Egy pohár jutalma is megvalósult. Menjünk egy kicsit tovább, mert úgy látom az időnk az szalad, és még az elejénél járunk, de igyekszem. Megpróbáljuk, hogy meddig fogunk eljutni. És akkor következik be a 6. verstől az a fordulópont, amikor a nép is elmondja, hogy ennek igazából mi volt a problémája ezzel az egész istentisztelettel, ez a helyhez röghöz kötött dologgal. És ha belegondoltak ebbe is, elég sok furcsaság van benne. Egyrészt azt látjuk, hogy a zsidó nép úgy gondolta, hogy Istent csak a nagy felajánlások érdeklik. Tehát Istennek csak az a jó, ami a legszebb, a legnagyobb, a legértékesebb. Ennél kevesebben nem lehet beérni. Ugye olvassuk, itt ugye szépen fokozzák a dolgot, hogy esztendős borjak. Ez azért érdekes, mert a borjút hány napos kortól lehetett feláldozni? 8 napos kortól. De ha valaki megvárta, hogy egy éves legyen a bornyú, mondjuk így ekkora, azért az már árban is, értékben is az elég komolyat képviselt, akkor inkább azt visszük. Tehát nem a kis újszülött borjút, hanem a egy éves borjút. Utána pedig azt mondja az ige, hogy kedvétleli az Úr 1000 kosokban, tehát már nem egy bornyú, hanem akkor vigyünk 1000 birkát, az a biztos. Na akkor Isten biztos, hogy elnézett a sok disznóságot, amit elkövetek, meg kicsit félrenéz, hogyha mondjuk valami korrupt dolgot csinálok, de esetleg mégsem lenne elég, akkor jöhet a tartálykocsi, és akkor azt olvashatjuk, hogy 10 000 olajpatakban, és akkor 4 tartályautóval megállunk az Úr házánál, és akkor öntjük az olívaolajat, meg úgy mindent, mert ez a biztos. Az emberek elkezdték így licitálni az Istennek való áldozatot. Ez kicsit olyannak tűnt, mint egy infláció követő áldozás, hogy minél rosszabb a életszínvonal és minél nagyobb a probléma, annál többet kell majd Istennek fizetni, mert ha Isten azért számon kéri ugye ezeket a dolgokat is, ugye nagyon hamis dologról van szó. És sok hívő gondolkozik így, hogy azt hiszi, hogy ha ő Isten elé akar járulni, vagy Istent tisztelni akarja, akkor ne értsétek félre, hogy nem mindenből a legjobbat, nem azt gondolja, hogy mindenből, amit tud, a legjobbat ad, hanem addig nem csinálok semmit, amíg ez nem lesz tökéletes, vagy nem lesz jó. Amíg úgy érzem, hogy valami hiányosság van, vagy amíg nem jön össze az a dolog, amit én szeretnék, és akkor majd azt fogom bemutatni az Úrnak. Nem kell. ami a szíved legmélyén van, amit tudsz adni, ha két kenyered van, akkor azt hozod. Ha egy éneked van, akkor azt hozod. Nem kell mindig kimaxolni, hogy most Isten a legcifrábbakat várja el, mint ahogy az izraeliták is gondolták, hogy Isten csak a nagy felajánlások érdeklik, sőt, ha belegondolunk, Isten igazságtalan, mert azt akarja, hogy még többet adjunk. Ki akar bennünket zsebelni? Isten azt akarja, hogy amit nagy kinkeselvesen összeloptunk, meg harácsoltunk, meg zsugorgattunk, attól Isten meg akar bennünket szabadítani. Így gondolkoztak az izraeliták. Miért? Mert volt egy rossz istenképük, volt egy torz istenképük, és azt hitték, hogy az Isten tisztelet arról szól, hogy elmegyek Jeruzsálembe a templomba, elviszem a kis jószágot magammal, vagy a tartálykocsit, és akkor szépen áldozok, aztán megyek haza, és mintha semmi nem történt volna. Ők azt hitték, hogy az Úrral való közösség, meg esetleg ugye évente a három főünnepre elmegyek, és ebből áll az Isten tisztelet. De majd a Mikás 6-8-nál látjuk, hogy a Isten tisztelet az 0-24-es program. Nem heti kétszer két óra, vagy kétszer három óra, hogyha utazásról van szó. Nem egy kötelező megjelenés az úrházában, nem egy elvárt viselkedés, vagy egy kiöltözött forma, hanem egy életmód. Amikor Istent visszatükrözöd magadból. Ez az igaz Isten tisztelet. Erről beszél az Új Szövetségben Jézus is, és az Ószövetségben. És a drága áldozatok nem biztos, hogy a legértékesebbek. Az özvegyasszony két fillérje Jézus szemében sokkal többet ért, mint a gazdagoknak bármilyen hatalmas adománya. És az egésznek a csúcspontja az volt, hogy amikor az egyes izraeliták úgy látták, hogy Isten még így sem áldja meg őket, pedig már odavittek egy csomó mindent, kipucolták a tyúkólat is, meg a birkaólat is, már teljesen kiürítettek mindent, akkor azt mondják, hogy mivel bűnös vagyok, meg bűnös az életvitelem, dobjam oda a gyerekemet is. Ez az a mélypontja már Izraelnek, itt olvashatunk ugye a korábban Manassé királyról is, illetve már megjelenik Izraelben ez a fajta emberáldozat, amikor valakik azt hitték, hogy az Ószövetség Istenét, Jahvét emberáldozattal ki lehet engesztelni. Ennyire eltorzult egy embernek a gondolkodásmódja, az Isten képe, hogy azt hiszi, hogy a gyerekem se drága azért, hogy Isten megáldjon engemet. És feláldozza a gyermekét, ha nem is fizikailag, de az ő boldogulás az ő jóléte útjában. Ma például a Biblia szerint az abortusz az bűn. Ma a nők önrendelkezési jogának hívják. De a Biblia bűnnek nevezi. Ez a modern gyermekáldozat. Hogy több kényelmem legyen, 3 centivel keskenyebb legyen a derekam, többet tudjak utazni, stb. Karriert kell építenem, mert van egy rossz és hamis torz gondolkodásmód, és azt hiszik, hogy ha Istennek kedvébe akarok járni, akkor a legdrágábbat is nyugodtan oda lehet áldozni, hogyha már végképpen nem megyen. A pogányok ezt tették. Van ilyen bibliai csata is, hogy amikor vesztésre állt, azt hiszem Ammon királya, akkor vagy a Moab királya a gyerekét tűzbe rögta, hogy megszabaduljon az ő országa. Gondolkodás nélkül megtették, mert egy torz Isten képük van. És Istennek nem azzal van problémája, hogy jövünk el a gyülekezetbe, mennyi időt töltünk el utazással, mennyi pénzt dobunk a persejbe. Istennek nem az a problémája, hogy mennyit énekelünk, mennyit prédikálunk, milyen hosszan szolgálunk a gyülekezetbe. Isten igazából az érdekli, és az a problémája, hogy itt belül mi történik az Isten tisztelet alatt. Ez a legfontosabb. A többi az csak külsőség. A többi az csak látszat. Fontos, szükséges, de lehet látni, hogy Izraelnek ez az Isten tisztelete egy olyan külsődleges formává fajult, aminek nem volt belső tartalma. És igazából Ézsaiás, vagy illetve Mikás próféta pontosan erről beszél a 8. versben, hogy nagyon fontosak ugye Istennek meg kellenek az áldozatok, ez ugye az Ószövetségi törvényben, a mózesi törvényekben le van írva, de ez teljesen elszakadt az izraelitáknak a mindennapjaitól, a mindennapokban gyakorolt életvitelétől, a törvényben való törvénynek való élés kapcsán, és Isten ezt akarja szinkronba hozni. Nézzétek meg, ugyanebben az időszakban, ahogy mondtam, Ézsaiás is van. Ézsaiás mit mond, hogy bűnt és ünneplést nem tűrök meg. Minek hoztok nekem ide áldozatokat? Teljesen felesleges. Isten nem azt mondja, hogy nem kell neki áldozat, hanem azzal a szívvel, azzal a körülmetéletlen szívvel, amivel az izraeliták voltak, nem kellett Istennek az áldozat. És Mikiás ezt próbálja meg itt ő tulajdonképpen helyrehozni, és arról akar beszélni Izraelnek, arról beszél itt a próféta, hogy Istennek a népe ahhoz, hogy visszatérjen az eredeti küldetéséhez, ami mi volt, hogy pogányok világossága legyen. Azért kapták a 10 igét, azért kapták a mózesi törvényeket és parancsolatokat, hogy bemutassák a környező népeknek a letelepedés után, az Isten tisztelet révén, a közbenjárásuk révén az igazi Istent, és az emberek megismerjék őt. És ebben vallott kudarcot Izrael, és ezért mondja Isten, hogy ha a hétköznapokban otthon nem a törvény szerint éltek, nem törvényszerűen cselekeztek, ahogy mondtam, megnézzétek a Mikás próféta könyveit, végig benne vannak ezek a bűnök, Ámosz próféta könyve is elég sokat beszél erről, akkor azt lehet látni, hogy teljesen hiába való, amit tesztek. És arra bátorítja Mikás próféta az Úr népét, hogy ezekkel a problémákkal csak úgy lehet leszámolni, úgy lehet felszámolni ezt a helytelen gyakorlatot, hogyha a szívetek megváltozik. És akkor hangzik el a 6. rész 8. versében az a kijelentés, amire egy igazából a kulcs ennek az egész ige szakasznak, hogy Isten kijelentette, hogy mi az, ami jó, mi az, ami kedves előtte, mi az, amit kíván Isten, és ezt jól megnézzük, ez azért érdekes, mert a rabbinikus beszámolók azt mondják, hogy ugye a mózesi törvényeket ugye 613 parancsolatban határozták meg a tedd és a ne tedd parancsolatok miatt. Ugye ez nem minden izraelitára vonatkozott, voltak ugye törvények, amik csak a papokra vonatkoztak, voltak csak a nőkre vonatkozó törvények, voltak állampolgári vagy polgári törvények, voltak szakrális törvények, ünnepi törvények, tehát sokféle törvény volt, és ugye ebből alakult az, hogy ez a 613-hoz még azért ugye bőven pakoltak, és megfigyelték a rabbik, hogy ugye azért ez szinte betartani is elég macerás, meg problémás, ezért is ugye sűrítették össze az Úr szeretetével és a felebaráti szeretettel kapcsolatos kijelentésekre. De igazából a rabbik úgy fogalmazták meg, hogy Mózes által Isten adott 613 parancsolatot, jött Dávid, aki ezt 11-ben fogalmazta meg. Jött Ézsaiás, ő 6-ban fogalmazta meg, Mikás próféta 3-ban tömörítette össze a törvény előírásait, és végül jött Habakuk, aki 1-ben fogalmazta meg, az igaz pedig az én hűségemből fog élni. És nagyon szépen lehet látni, hogy ez a 3 kitétel, amit itt Isten jónak mond, és Isten azt mondja, hogy ez számára az igazi Isten tisztelet, hogy mi az, amit elvár az embertől, ez egy 0-24-es dolog. Ez nem a falak közé tartozik, ez nem a heti 2x2 órára tartozik, ez oda tartozik, ha munkahelyen vagy, ha az iskolában vagy, ha utazol, ha éppen jössz-mész valamerre, ügyet intézel, bármit csinálsz. Ez egy 0-24-es program, hogy az Új Szövetségben is látjuk. Az első dolog, amiről itt az ige beszél, hogy amikor Isten kérdezi, hogy megjelentette neked, ó ember, hogy mi legyen a jó, a kifejezés. Ugye a jónak a fogalma elég relatív. Ha megkérdezünk egy filozófust, az is mond valamit a jó dologról, megkérdezel egy kultúrantropológust, az is más fog mondani, egy szociológus megint más fog mondani a jó dologról. Tehát a jónak a kérdése az mindig viszonyítási dolog, vagy megkérdezel egy liberális szemét, az is teljesen más fog jó dolognak mondani, és sajnos az egyházban is megjelent az, hogy az egyházban sincs igazából egység azzal kapcsolatban, mi is a jó, mert már egyre több felekezet hajlik afelé, hogy amit az Úr jónak mond, azt ők rossznak mondják, amit az Úr rossznak vagy gonosznak mond, azt ők jónak mondják. Tehát már az Úrral is konfliktusba kerültek. Itt igazából a jó, amiről az ige beszél, ez azért fontos kiemelni, mert itt az itt használt héber kifejezés a tov, ez azt jelenti, hogy valamivel harmóniában vagy összhangban lenni. Tehát amikor te Istennel összhangban akarsz lenni, amikor jó dolgot akarsz cselekedni, akkor Istennel kell összhangban lenned. Isten igéjével, Isten beszédével, Isten érzületével, Isten gondolkodásmódjával kell összhangban lenned. Nem arra, amit a világ mond jónak, nem azt, amit a barátaid mondanak jónak, nem azt, amit a tévében látsz, újságban olvasol, hanem amit Isten kijelent az igéjéből. Ez jelent a tov kifejezés, hogy valamivel harmonikusan együtt lenni. Ezt majd a kicsikét az alázat kapcsán látni fogjuk, hogy ez hogyan fog mélyebbre menni. És Isten azt mondja, hogy akkor kerülsz velem harmóniába, az lesz a harmonikus jó, hogyha igazságot cselekszel, szereted az irgalmasságot, és alázatosan fogsz velem járni. Ezt jelenti a Biblia szerint a jó. Ez a mércéje Istennek. És ha Istennel harmóniában vagy, Istennel közösségben vagy, akkor ettől a mércétől nem fogsz eltérni. És mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi ez a három mérce. És ugye nyilván ugye ennek az alapja majd az alázat kérdése lesz Istennel kapcsolatban, hiszen a másik kettő az elsősorban majd az embertársainkra, illetve felebarátainkra vonatkozik. Tehát mit is kíván az Úr? Ugye, ha most ezt feltennénk keresztényetek, valaki azt mondaná, hogy hát az Úr mit kíván, attól függ, hogy ki honnan, merről érkezik, még több evangelizáció kell. Ez az Istennek az akarata. Mindenkit nagyon kell evangelizálni, földön, vízen, levegőben megyünk, repülünk, csináljuk. Jó dolog? Persze jó dolog, semmi gond nincs ezzel. Fontos dolog, majd látni fogjuk, hogy hogyan fog ez illeszkedni. Mások azt mondják, ugye, olyan a beállítottság, hogy még több karitatív szolgálat kell. Még többet kell forgódni a szegények és az elesettek között, és támogatni kell őket. Még megint mások azt mondják, hogy még több pénzt kell adakozni, még több pénzt kell a gyülekezetbe behordani, mert akkor leszünk biztonságban, mert jön itt az infláció, meg minden, és akkor gyűjtsünk össze dolgokat. Vagy valaki azt mondja, hogy még több prédikáció kell, még több istentisztelet, legyünk itt éjfélig, úgy is ráérünk. Nem tesz ki bennünket senki, igaz? Sok mindenki megfogalmazhatja, hogy mit kíván az Úr. Jó dolgok ezek, de itt az ige nem erről beszél. Ahogy mondtam, mi sokszor hajlamosak vagyunk, és Izrael nép is hajlamos volt külsőségekben, látványos dolgokban megfogalmazni azt, hogy mit jelent az Istennek való tisztelet, de itt a próféta és az Úr egy olyan dolgot vár el, ami a személyiséged részévé vált. Amit 0-24-ben hordozol, 0-24-ben képviselsz, nem kell eljönnöd a gyülekezetbe, hogy megéld, nem csak a gyülekezet falai között tudod megélni, hanem ki tudod magaddal vinni. Ekkor tudjuk igazából betölteni a só és világosságnak a szerepét. Van egy fordítási problémánk itt, ami igazából sok mindent megmagyaráz ebben a igeversben, amikor azt mondja az ige, hogy mit kíván tőled az Úr, itt egy olyan héber szó van, aminek semmi köze a kívánsághoz. Az eredeti héber szövegben a darás kifejezés van, ebből számzik, mint a midrás szó is, a kutatás, a Talmudnak a része. Itt szó szerint az szerepel, hogy Isten mit keres benned. És ez folyamatos jelen időben van. Tehát Isten folyamatosan monitorozza az életünket, és keresi, hogy ezek a dolgok bennünk vannak-e. Ezek a jó dolgok bennünk vannak-e. Ahogy mondtam, az Úr hol járkál a hét gyülekezeti gyertyatartó között. És az ő szemei, mint a tűzláng, mindent látnak. És itt azt mondja az ige, hogy Isten ezeket keresi, fürkészi bennünk. Nézi azt, hogy az igazságosság, az irgalmasság és az alázat, ami vele kapcsolatban megjelenik, az ott van-e az életünkben. És ez Isten folyamatosan teszi. Gondoljatok bele, ez olyan, mint amikor valaki az intenzív osztályon van, elég jó képet hozok sajnos hozzá, és ha rajta vannak a millió csövek, be van monitorozva, van vagy 30 féle monitor, és mindenki azt néz, hogy minden rendben van-e, nincs eltérés. Mert ha valami eltérés van, esik a betegnek a szaturáció, az oxigén szintje, akkor kicsit több oxigént kell neki adni, leesik a vérnyomás, akkor kis vérnyomás támogató gyógyszer kell, stb. De Isten is pont ezt tesz, hogy látja, hogy az életünkben valami műszer bejelez, valami probléma van az életünkben, akkor elkezd jelezni felénk a Szentlélek által, hogy ezt itt be kell avatkozni, itt valamit csinálni kell, valamit alkalmazni kell. És ugye, ha megnézzük a görög fordítását is ennek a szövegnek, itt is ugye egy ugyanilyen görög kifejezés van, egy folyamatos tevékenység, ami azt jelenti, hogy valamit keresni és kutatni. Hát Isten folyamatosan azt néz az életünkben, monitorozza, hogy minden rendben van-e. És ez nem azért tesz, hogy agyonverjen bennünket, hogy agyonüssön bennünket, hanem hogy ez a jó dolog, ez a harmónia összejöjjön vele. És akkor bárhol vagyunk, bármikor megjelenünk a társadalomban, só és világosság legyünk. Már rálépnek a lábunkra, akkor is ez fog kijönni belőlünk. És ezt mondom, nem heti kétszer két óráról szól, hanem 0-24-es program. És sajnos még én sem tartok itt. Nagyon megítélt az Úr ezeknek az igéknek a kapcsán, amikor ezzel foglalkoztam. Nézzük a 2 Krónika 16.9-et. Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Bolondul cselekedtél ebben, azért mostantól kezdve háborúk lesznek te ellened, mondja ugye a próféta. Itt a lényeg azonban, hogy az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Látjátok itt is, hogy teljes szívvel ragaszkodnak Istenhez, és az Úr ezeket fürkészi, keresi, folyamatosan pásztázza Isten, és ugye van az igében is, hogy ki az, aki keresi Istent? ki az, aki foglalkozik vele. Malakiásnál ezeket külön összeírják. Ki az, aki érdeklődik az Úr után. Isten keresi ezeket a szíveket. Lehet, hogy tényleg megfáradt vagy, lehet, hogy tényleg megterhelt vagy. Problémáid vannak, nehézségeid vannak, harcaid vannak. Esetleg évek, évtizedek óta húzódó rendezetlenség van az életedben, vagy megoldatlan probléma van. De Isten figyeli a szívedet, keresi a szívedet, pásztázza a szívedet, monitorozza, és azt néz, hogy hol tudna belenyúlni, hol tudna segíteni rajtad. És ezt higgyétek el, valamikor nem könnyű, nem kellemes, mint hogy egy műtét sem, de olyankor olyan jó, mikor az ember meg tud gyógyulni, fel tud szabadulni, Istennek az áldásai, javai be tudnak jönni a szívébe és a szellemébe. Zakariás 4:10. Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ónkövet, 7 ilyen van, az Úr személy ezek, amelyek átpillantják az egész földet. Itt is erről beszél a prófét, hogy Istennek a szeme folyamatosan monitorozza a földet. Nem deizmus van, hogy Isten megteremtette a világot, aztán magára hagyta, hadd pörögjön, ameddig bírja, hanem folyamatosan figyel bennünket. Keresi az övéit, figyeli az övéit, azért, hogy segítsen, hogy bátorítson, hogy küldje az ő szolgáit, az ő felkentjeit, az ő prófétáit, hogy a szívünkre beszéljen, bátorítson, felemeljen bennünket. Ezt akarja Isten, ezt keresi bennünk. És ehhez ad segítséget, hogy mi az, amit igazából Isten meg akar bennünk találni. Az egyik ilyen, hogy cselekedni az igazságosságot, vagy az igazságot. Itt a mispat kifejezés van a héberben. Ez igazából ellentéte az igazságtalanságnak, az elnyomásnak, a kifosztásnak, a jogfosztottságnak, amiről Mikás próféta pont beszél, hogy nagyon-nagyon sok izraelit ebbe az időbe így élt, hogy az özvegyek házát felemésztették, eladták az árvákat, a szegényeket, kifosztották jogaikból a nincstereneket, eladták rabszolgának a honfitársaikat. Ez pontosan ennek az ellentéte, és igazából a szónak a gyöke azt jelenti, hogy igazságos ítéletet hozni. Tehát amikor bármilyen etikus dolgot tenni, hogy bárhogy élsz a mindennapokban, jó döntést hozol, igazságos ítéletet hozol. Amikor van egy választási lehetőséged, amikor ott vannak a kiskapuk meg minden, akkor is azt mondod, Uram, én szeretlek téged, és maradok a törvényes úton. Lehet, hogy káromra van, lehet, hogy nem lesz épülésemre vagy előnyömre, de akkor is nem fogok lopni, nem fogok csalni, nem fogok hazudni, nem fogok másokat lejáratni csak azért, hogy nekem jobb legyen, hogy előrébb jussak, hogy több fizetést kapjak, hogy a ranglétrán előre lépjek. Ez jelent a mispát kifejezés, hogy nem élek vissza ezekkel a dolgokkal, hanem igazságosan és jogosan megvizsgálok egy dolgot. És ez abban az esetben is igaz, amikor nem lát minket senki, amikor nem figyel minket senki, amikor csak esetleg egyedül vagyunk és megtehetnénk sok disznóságot. Ezt akkor is így élni, ilyen szívvel élni, hogy igazságot cselekedni. És az is benne van ebben a gondolatban, hogy nem csak azt tesszük ilyenkor, ami népszerű, hanem sokszor, ami népszerűtlen is. Amikor ki kell állnunk Isten igazságával és Isten beszédével szemben. Amikor olyan helyzetre van kerül sor, hogy meg kell vallani az Urat, és Isten igéje alapján kell felvállalnunk egy helyzetet. Ez ezt is jelenti, hogy nem biztos, hogy népszerűek leszünk emiatt. De hogyha az Úr szeme ezt keresi bennünk, az Úr ezt keresi bennünk, hogy igazságosan, etikusan éljünk a mindennapokban, akkor ezt kell cselekednünk, és ezt kell tennünk. És amikor ebben járunk, és ebben élünk, akkor az nagyon nagy könnyebbséget abban, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor a Szentlélek tud bennünket vezetni abban, hogy mikor milyen döntést hozzunk. Ha ez a szív van bennünk, és akkor el tudjuk dönteni, hogy jó vagy nem jó ez a helyzet. Erről beszél itt a próféta. És nem véletlen, hogy nem csak erről az egy dologról beszél, mert ha csak ezt a igazságos dolgot tennénk, és az igazságban járnánk, akkor csak farizeusok lennénk. És ezekre mondja, hogy a ti igazságotok nem újja fölül a farizeusok igazságát, nem mentek be az Isten királyságába. Ez farizeusává teszi az ember, mert én igaz ember vagyok. Én aztán biztos, minden bűnt megvallottam, mindent rendeztem, stb. Stb. Ez farizeusi gőgösé teszi az embert, ezért szükség van a második dologra, azon túl, hogy az igazságosságot cselekedjük, illetve megtesszük, hogy szeretne az irgalmasságot. A zsidóságban az igazságosság, az irgalmasság, illetve az alázat, illetve mellette még ugye a jótékonykodás, az adakozás, bár azt inkább még ebbe a kategóriába szokták tenni, az a templom pusztulása után rabbinikus judaizmusnak az alappillére lett. Hát a judaizmus tulajdonképpen a túlélését, illetve az átmentését többek között ennek az igének köszönheti, hogy az állatáldozatok ugye megszűntek a templom pusztulása után, és mert Istennek tetsző életet akartak még így is élni a maradék zsidóság, ezért elkezdték Mikás prófétát nagyon-nagyon kőkeményen komolyan venni, és az igazságos élettel, a jótékonykodással, az adakozással, az irgalmassággal, és az Istennel való valamilyen szintű, ugye az áldozati megszűnés mellett egy kicsikét ugye korlátozottabb szövetségi viszonyok léptek életbe, de valamilyen szinten megmaradt az Úrral való közösség. Ezt mentették át. Nem véletlen, hogy ugye nagyon sok rabbinikus kommentárban szerepel. Ez tulajdonképpen a hesed kifejezés, vagy a hesed szavunk, ez irgalmasságot jelent, könyörületet jelent. Ugyanezzel a szóval adja vissza a Septuaginta a eleó kifejezésről, ami szintén ezt, ebbe számozik a alamizsna szavunk is egyébként, az eleó műszíné kifejezésből, hogy ez a jótékonyság, ez az irgalmasság, a könyörületesség, és nagyon érdekes, hogy az ahava kifejezéssel van a szeretet szóval összekapcsolva, hogy az ahava az a görög agapénak a megfelelője. Tehát ez, amikor gyakoroljuk ezt a fajta jótékonykodást, ezt a fajta könyörületességet és irgalmasságot, azzal a szívvel tesszük, ahogy Isten szeret bennünket. És ez valóban nem csak ide a falak közé tartozik, hanem ezt az irgalmasságot, ezt a könyörületességet, ezt a fajta szeretetet, ezt várja Isten, hogy vigyük ki a világba. Ezt várja tőlünk Isten. És lehet, hogy tényleg nem mindig egyszerű, sokan félnek is ettől, hogy ezt gyakorolni, visszautasítanak, akkor lehet, hogy problémám lehet belőle, félek az emberektől. A mai kornak ugye az egyik kultúrája a bizonytalanság és a félelemérzet, az, hogy az emberek bizonytalanok legyenek az embertársaik felől, legyen bennük egyfajta félelem, egy idegeskedés, egy stressz, az emberek elidegenítése egymástól elég jó ütemben működik. Jó? Tehát ez igazából, ez az irgalmasság kifejezésünk ezt jelenti, hogy Istennek az a fajta szeretete, ami tettekben gyakorlati módon nyilvánul meg. Nem csupán szavakban, nem csupán beszédben és elméletben, és pontosan azért tudja az ember ezt gyakorolni, és ezt az egész 6. rész 8. versét igazából megtért újjászületett szív nélkül nem fogjuk tudni megtenni. Úgyis, hogyha valaki ezt megtérés nélkül próbálja gyakorolni, valamilyen szinten esetleg működhet karitatív módon, de az a fajta Isten szerinti szeretetet nem fogja tudni hordozni és képviselni. És higgyétek el, tapasztalatból is tudom, hogy teljesen más az, mint amikor valaki krisztusi szeretetből tesz valamit, és segít valakinek, azt az emberek megérzik. Tapasztaltátok már ezt? Hogy érezték, hogy valami több van abban, mint amit tettünk. Van még egy kis plusz benne, valami, nem tudom, én is többször visszakaptam a munkám során azt, hogy maga más, mint a többi volt. Valahogy ugyanazt a dolgot végeztem el, ugyanúgy vizsgáltam meg mindent a beteget, de valahogy mégis érezték, hogy kicsit más volt. Tudtam egy picikét valami kis plusz beletenni még Isten szelleme által. És ez mutatja meg igazából ez a fajta szeretet, ami bennünk van, ahogy az embertársaink felé, testvéreink felé fordulunk és cselekszünk, hogy hogyan is tudjuk bemutatni Istennek ezt a szeretetét. És azt hiszem, hogy ezzel van dolga a mai egyházban, úgyhogy az egyházban szeretet deficit van. Még a keresztény közösségekben is sokan önzőek lettek, egoisták lettek, maguknak valók lettek, és igazából nem hitelesen képviseljük Istennek a szeretetét, nem hajolunk le azokhoz igazából, akikhez le kellene hajolni, úgy vagyunk vele, hogy hát ez egy másik gyülekezetnek az elhívása, vagy ez nem a mi dolgunk, vannak itt gazdag emberek, meg vannak karitatív dolgok, akiknek ezzel kell foglalkozni, elhatároltuk magunkat ezektől a dolgoktól, ott Isten ezt fürkészi bennünk, ezt keresi bennünk. És gondoljatok bele, hogyha csak a magyarországi kereszténység 10%-a mindennapjában megélni ezt a kis igét, mennyivel másabb lenne a környezetünk? Nagyon sok ember reményre kapna. Vágy támadna a szívében, hogy tényleg van kereszténység. Nem pedig csak egy ilyen kirakat kereszténység van. Mibe kerül meglátogatni a szomszéd nénit, akinek fiai, unokái, gyerekei hónapok óta nem látogatják meg, és a szociális gondozón kívül senki nem nyitja rá az ajtót. Miből átmenni és kávézni vele egyet, 10 percre, és beszélgetni vele egy kicsit. De hát nem szoktuk, hát mit zavarjam a másikat, különböző ez a magánügye, mi dolgom azzal, hogy a gyerekei nem látogatják, semmi közöm hozzá. Ez a gőgös farizeusi szív. Az irgalmas szív azt mondja, hogy ha megtehetem, akkor megteszem. És lehet, hogy 2 nap múlva már a tányér almás pite ott gőzölög az ajtóm előtt. Mert olyan idős nénit nem ismertem, akinek valami jót tettél volna, az egy bödön valamit ne hozott volna. Én még ilyennel nem találkoztam. Legyen akármilyen szegény, legyen akármilyen kisnyugdíjas, az, ha más nem egy adag valamit, biztos át fog vinni. És rájön arra, hogy engem is szeretnek. Nem vagyok egyedül. És nem Skype-on kell megélni a közösséget. a fiammal 500 meg 1000 kilométerről. Értitek? Nagyon kis apróság. Vagy olyan, mint a fűnyírás. Olyan nagy dolog, hogy a szomszédnének van még ott 6 csík füve, végítolom rajta a fűnyírót. Semmibe nem kerül. De jó, a kis sarlójával legugolva, a kis artrózisos lábával, meg kis bügykével, ott sarlózgatja, és elnézzük, és közben ott beszélgetünk vele. Nem egyszerűbb átmenni, kivenni a kezéből, és levágni. Ilyen kis apróságok. Erről beszél itt az ige. Ez a keszed. Ez az irgalmasság. És nem azért, mert nem hívő, és akkor gondoljatok be, hogyha így gondolkoztok, akkor nem az a menetek, hogy azt mondta a pásztor, evangélizálni kell. Most minden nap kell valakit keresnem, akinek el kell mondani az evangéliumot. De amikor így mész oda, hogy segítesz ennek az embernek, akkor nem a feladatot látod benne, hanem az elveszett bűnös embert. És nem fog teher lenni, hogy most bizonyságot kell tenni. Úgy fog belőled jönni, mint a patak. És boldogan beszélsz neki Krisztusról. Lehet, hogy nem az első alkalommal, lehet, hogy vastag kommunista volt a papa vagy a mama, kell egy kis idő, hogy megtörjön a jég benne, de el kell kezdeni valahol. Erre vagyunk elhívva, ez a keszed. Hogy elmegyünk bevásárolni a nagy autóval, a dömperrel, a 10 milliós, 20 milliós, 100 milliós autóval, miközben a szegény mama a fél falon keresztül húzza a cekkerjét, és csak annyi kéne, hogy mamám, mit hozzunk? 10 kg liszt, 20 kg cukor, befér a csomagtartóba. Elhozzuk szívesen. Miből áll? Ez a keszed. Erről beszél itt a Istennek az ige, Istennek a beszéde. Vagy a munkatársad problémában van, gyászol, nehézsége van, kirúgás fenyegeti, vagy bármi. Örülünk neki, vagy egyedülként oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy hadd imádkozzam már érted. Tudok valamiben segíteni. Kell esetleg egy kis kölcsön, vagy átmeneti segítség. Ez a keszed. A Biblia szerint. Erről beszélt Mikás próféta. Nem a nagy áldozatokról, nem a nagy hatalmas dolgokról. Ilyen kis apróságokról beszélt a próféta. Ezt keresi, ezt kutatja Isten. Vagy fiatalként. Rengeteg tragédia van a bántalmazott iskolásokkal kapcsolatban. Miből áll az osztálytársad mellé odaállni? Ha nem is fizikailag segíteni, mert lehet, hogy te is esetleg 22 kiló vagy vaságyastól, és nem biztos, hogy 4 nagy drabál állattal meg tudsz küzdeni, de odaállni mellé, hazakísérni esetleg, úrközben vigasztalni, bátorítani, és ha nincs kapcsolata, akkor te leszel neki arra az időre. Áldozat? Persze, hogy áldozat, de keszed. Ez az irgalmasság, a könyörületesség áldozata. Nagyon kis apró, hétköznapi dolgok, több százat, több ezret lehetne mondani. És ezt úgy tudjuk, ahogy mondtam, igazából megosztani, hogy megosztjuk Istennek a kegyelmét, és nem az ítéletet hirdetjük. Nem azt mondjuk, hogy na, azért nem adakozok, meg azért nem segítek rajta, mert ő ilyen. Nekem is egy kedves ismerősöm mondta, amikor szó volt ilyen kis adakozásról, miért adjak neki? Nekem se ad senki. Ez is egy gondolkodásmód. Nem ítélkezni, hanem kegyelmet gyakorolni. Vagy amikor osztozunk Istennek a megbocsátó szeretetében, kegyelmében, és nem pedig a hibáztatásban. Nem őt okoljuk a problémáért. Vagy megosztjuk Istennek a türelmét, és nem idegeskedünk. Nem leszünk türelmetlenek. Elhordozzuk a szeszélyeit, nyűgeit, nyavajáit, vagy megosztjuk Istennek a kedvességét, és nem a szívünk keménységét. Valami ilyesmit jelent a keszed. Nézzétek meg, Jézus mit mond a Lukács evangéliumában. Hanem szerencsétek ellenségeiketeket, jót tegyetek, adjatok kölcsön, semmit érte nem várván, és a ti oltalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jótevő a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasak, mint a ti atyátok is irgalmas. Keszed. Erről beszél a Biblia. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok. Megbocsássatok és nektek is megbocsátatik. Adjatok, nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyet ti mértek. Ezt jelenti itt, amiről Mikiás beszélt. Ezt jelenti Mikiás proféciája. Isten ezt várja el. És akkor, hogy adakozásra használják ezt a Lukács evangélium a végét, de ez nem erről szól. Miért olyan üres sok kereszténynek a szíve? Miért van olyan sok kereszténynek irgalmatlanság, szeretetlenség, keménység a szívébe? Mert nem adott. És nem tudták megtölteni a helyet. De higgyétek, ha elkezdjük ezt gyakorolni, Isten keresni fogja a helyet, és meg fogja tölteni. Amilyen mértékkel mérünk, nekünk is ilyennel fognak mérni. És végül úgy elment az idő. Hogy alázatosan járj Isteneddel. Tudjuk, hogy az Ószövetségben Jézus azt mondja, kik öröklik a földet? Az alázatosok. Nagyon érdekes itt is, hogy az eredeti héberben egy olyan kifejezés, valami nem a klasszikus kifejezése az alázatnak, ami a Anna vagy az Anni kifejezés, hanem egy olyan kifejezés, ami összesen kétszer szerepel az egész Ószövetségben, sőt a másik előfordulási hely a Példabeszélek könyvében, ott még egy kis plusz betű is be van tolva, tehát igazából egyszer szerepel ez az egész Ószövetségben, és igazából az ószövetségi szövegkörnyezetből nagyon nehéz kihámozni, mit jelent ez a szó, viszont bőséges szóhasználattal van máshol ez a kifejezés. Ebből lehet igazából rájönni arra, hogy ez mit jelent. Itt ugye a hatznája kifejezés van, ami nem elsősorban az alázatot jelenti az eredeti szövegben, hanem elrejtettséget. Mai szóval úgy mondják a rabbik, hogy diszkréciót. Tehát amikor azt mondja itt az ige, hogy járj alázatosan Isteneddel szemben, akkor az azt jelenti, hogy miközben ezeket a dolgokat megéled, ezeket a belső dolgok ott vannak benned, az Istennel elrejtett módon jársz. Olyan kifejezésekben használják ezt, mint amikor a nők felveszik a ruhát és eltakarják a szemérmüket. Tehát egy ilyen elrejtett, eltitkolt dologról van szó, és ez a szív legmélyére utal. Ezt jelenti itt Mikás prófétán ez a könyv. Nem, nyilván ennek következménye lesz egy alázat, mert az Istennel való közösséget, ha jól megéred, akkor ez nyilván alázatba fog végződni, de alapvetően nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy hogyan és milyen módon éled meg az Istennel való közösségedet, hogyan járulsz Isten elé. Nézzétek csak, mindjárt rá fogtok jönni arra, hogy, hogy a mélyebben megnézzük az új szövetség felől, hogyan lehet ezt megérteni. Azt mondja Jézus, három dolgot mondok. Ti pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, hogy mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Itt is erről van szó. Az adakozás az olyan az új szövetségben, hogy a két kezed között kommunikáció zavarnak kell lenni. Olyan titkos, mert kire tartozik? Rád és Istenre. Elrejtett dolog. Ez egy titkos dolog. A másik ilyen dolog a böjtöléssel, vagy az imádkozással kapcsolatban van. Mit mond Jézus, amikor imádkozol? Mit csináljál? Menj el a te titkos kamrádba. Ugyanerre vonatkozik. Ez a belső, intim közösség és kapcsolat Istennel. Erre vonatkozik. Így tudod megélni ezt a fajta alázatot. A harmadik pedig ugye a böjtöléssel kapcsolatban van, hogy a böjtölésünk hogy legyen? Ne lássák az emberek, hanem Isten, aki hogy néz bennünket? Titkon néz. Ebben a belső kamrában. Na erre utal itt a prófét, hogy ezeket a vannak dolgok, amiket itt belül kell megélnünk a szívünkben. Nem kívül látványos módon, mint a farizeusok, hogy jó komor arccal mentek, na én most böjtölök, vaj, most olyan keményen böjtölök, úgyis a Jom Kipur, adunk a reneszánsznak, meg mindennek. Nem. Vagy amikor adakoztak, akkor kürtöltek, trombitáltak, akkor imádkoztak, beszéltem erről, hogy nem az utca sarkon úgy álltak meg, hogy mind a két sarkot lássák, hogy két oldalról is lássák őket az emberek, és akkor úgy imádkoztak a Smá Iszráélet, meg ezeket, mindenféle hangosan kiabáltak. De nem erről van szó, hanem ez a belső, intim kapcsolat Istennel. Na ezt keresi Isten. Ezt keresi és fürkészi. Van-e időnk Istenre? Nem napi 5 perc, nem napi 10 perc, hanem nap 24 órájában. A szüntelenül imádkozatok azt jelenti, hogy szakadatlanul. Pontosan azt jelenti, hogy bármikor legyél kész imádkozni. Nem amikor itt vagy, nem amikor eljövünk otthonról, meg hazamegyünk, bármikor imádkozhatsz, bármilyen körülmények között. Hallottam őtes felettől, akik nem szeretnek mosogatni, vagy mosogatás közben nagyon szeretnek imádkozni. Mert az legalább elvonja a figyelmüket. És még egy dolog, 1 Péter 3-4. Úgy itt a nőtestvérekről beszél Péter, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságából, ami igen becses az Isten előtt. A feminista teológusok itt szoktak parfisnyelet, porszívót, három gyereket a hónál az asszonynak vízionálni, hogy Isten ezt várja a nőktől, de itt nem erről beszél az ige, ez nem egy feminista ige. Ez a legnagyobb dicséret egy nőtestvérnek. Mit olvastunk itt? A szívnek elrejtett embere. Ez az Istennel való közösség legmélyebb pontjára mutat rá. És ez igen drága Istennek. Csak kérdés, hogy a nők, nőtestvérek kiknek hisznek? A glamúrnak, a kiskegyednek, Tiffanynak, vagy mit tudom én minek, vagy pedig Isten igéjének, és nem a különböző divat dolgokat majmolják, és ez Isten előtt értékes. Nem a Delila típusú színpadon vonakló különböző keresztény sztárok. Nem azok az értékesek, hanem ezek az imádkozó asszonyok, akik megnyerik a férjüket Istennek, ha még nem az úréi. Ha a férje megbotlott, vagy elesett, vagy problémája van, ott áll mellette, kiáll érte, küzd, harcol és imádkozik. Na ez a kedves Istennek. És ezt nem lehet bikában, borjúban, olajpatakban, semmiben mérni. Mert ez a szív elrejtett embere. Ezt akarja Isten, hogy megéljük az életünkben. És végezetül a Jakab apostol levelével szeretném befejezni, kicsit elment az idő, elnézést kérek. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Ez a szeplő nélkül való Isten tisztelet. Ez nem a négy falak közé tartozik. Ez oda tartozik, amikor innen hazamegyünk, innen kimegyünk, és elkezdjük megélni azt, amiről a próféta bátorított bennünket, hogy cselekedjünk igazságosan, legyen etikus mindenben, amit az életünkben cselekszünk, szeressük az irgalmasságot, a könyörületességet, legyünk tekintettel másokra, és járjunk alázatosan Istennel. Ezt kell kivinnünk a világba, ezt kell természetessé tenni az életünkbe, a környezetünkbe, és akkor valamit megértünk abból az igéből, hogy sokakat meg fogunk tudni menteni a Krisztusnak. Köszönöm a figyelmet. Amen.